Kedves hallgatók, akkor még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket napjaink történelmi eseményei a bibliai proféciák fényében című előadás sorozatunkon. Az előző alkalommal egy nagyon érdekes téma volt, mit tanít, vagy hogyan mutatja be számunkra a Szentírás, az iszlám vallást. Megismerhettük, hogy az időszámításunk szerinti 98 környékén íródott könyvben, Jelenések könyvében, hogyan is adott Jézus Krisztus kinyilatkoztatást János apostolnak magáról az iszlám vallásról. Ez azért is nagyon fontos, mert igazából 2001. szeptember 11-e utáni események miatt került az emberek tudatába maga az iszlám vallás. Az elmúlt alkalommal elmondtam Önöknek, hogy a Bibliában szerepel egy olyan profécia, ami azért különleges, mert csak egyetlen egy van belőle, hisz megmondta az oszmán török birodalom európai hatalmának a végét. Ez 1840. augusztus 11-én történt. Ugye a Bibliában ez le van írva különböző számkombinációkban. Egyetlen egy ilyen adat van. Miért fontos ez? Most, amikor nagyon sokan félnek, főként Európában, az iszlámtól, esetleg összekötik magával a migrációval, és különböző politikusok is attól tartanak, hogy esetleg az iszlám ismételten egy nagyhatalmi tényezővé válik-e. A bibliai proféciák oldaláról megismerhettük, hogy a 19. század közepén lejárt az iszlámnak az ideje, és tulajdonképpen a mai alkalommal ezt szeretném bemutatni, hogy a profécia melyik hatalomra helyezi a hangsúlyt egészen a történelem végén. Úgyhogy a mai alkalommal pedig arról szeretnék szólni, hogy hogyan mutatja be számunkra a Szentírás az Európai Uniót. Hogyha Európai Unióban gondolkodunk, természetesen majd ezt is szeretném említeni, elsősorban a második világháború után volt négy politikus, akik összefogtak abból a gondolatból, hogy még egyszer ilyen pusztító háború ne sújtsa Európa népeit, fogjanak össze az európai nemzetállamok, alakítsák ki az európai államokat. Szeretném majd bemutatni, hogy ez a kialakulás nem a második világháború után történt, hanem már jóval azelőtt, de mielőtt ez megtörtént volna, már egy 2600 évvel ezelőtti könyvben erről kinyilatkoztatást kaphatunk. És a mai alkalommal ezt szeretném majd bemutatni Önöknek. Ha a bibliai proféciákat vizsgáljuk, akkor azt is meg kell ismernünk, nagyon fontos, hogy a Bibliában kétféle profétikus kijelentés létezik, vannak a vázlatproféciák és vannak a pillanatkép proféciák. Ez a három részes sorozat a vázlat proféciák oldaláról mutatja be napjaink történelmi eseményeit. Mit nevezünk vázlat proféciáknak? Főként az időszámításunk előtti 6. századtól szokták a történészek azt mondani, hogy elkezdődött a történetírás, és ettől az időponttól a bibliai proféták mintegy vázlatosan egészen napjainkig mutatják be a Biblia oldaláról a történelmünk eseményeit, ezért nevezzük ezeket vázlatproféciáknak. 10 ilyen vázlatprofécia szerepel a Bibliában, 4 Dániel könyvében, az 5. Máté 24. fejezetében, a 6. a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében és 4 Jelenések könyvében. Tulajdonképpen ezen a sorozaton összegezve mind a 10-ről szó lesz, a mai alkalommal is 3 ilyen proféciát szeretnék, 3 oldalról szeretném bemutatni ezt a proféciát 3 bibliai könyvből. Mi a proféciának a különlegessége? Nagyon érdekes ezt megfigyelni, ahogy egy gondolkodó megfogalmazta, hogy a jövő történéseiről szóló profécia a történelem egyedülálló és elképesztő jelensége, az írások kijelentése szerint egyedül a mindenható és mindenható ismerés képes feltárni a jövőt, és ez az előre tudó képessége teszi őt egyetlen igaz Istenné. Tehát a proféciáknak a központjában mindig Isten szerepel, és azért fontos megismernünk a jövő történéseiről szóló bibliai proféciát, mert ez hitelesíti a Bibliát. Miért fontos ez? Ugye az elmúlt alkalommal is elmondtam Önöknek, hogy annyi vallás van a világon. Igaz, ez így van. Szinte minden vallás a maga tekintélyére hivatkozva azt mondja, hogy ő az igaz vallás, benne kell hinni. De miért? Viszont meg kell vizsgálnunk, hogy más vallásokban vannak-e ilyen előre jövendőlések, mondjuk mint az iszlámról, vagy most az Európai Unióról, vagy a következő előadáson az Amerikai Egyesült Államokról. És hát ezt felismerte a 17. században egy nagyon nagy gondolkodó Blaise Pascal, aki nem csak nagy matematikus volt, hanem nagyon jól ismerte a bibliai proféciákat, és a Gondolatok című könyve 693. töredékében a következőt fogalmazza meg, ezt érdemes megjegyezni, bár néhány összetett mondat szerepel benne. Azt mondja Pascal, hogy egymással ellentétes vallásokat látok, következésképp mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mert minden vallás a maga tekintélyére hivatkozva azt követeli, hogy higgyenek benne. Ezen az alapon tehát nem hiszek, mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő proféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett proféciák vannak, és ez semmilyen más vallás nem tudja elmondani magáról. Tehát ez a lényeg, hogy a Bibliát le tudom, és le kell ellenőriznem. A profétikus kijelentések alapján abszolút le lehet ellenőrizni a Biblia hitelességét, viszont más vallásokban ezt nem tudom megtenni. Például egy időszámításunk előtti 8. században élő proféta Ézsaiás a könyve 45. fejezetének a 11. versében azt írja le, hogy maga az Isten mondta a profétának, hogy kérdezzétek meg a jövendőt én tőlem. Tehát, hogyha akarjuk tudni a jövővel kapcsolatos kijelentéseket, ez miért nagyon fontos? Hát már a holnapi eseményekről sem nagyon tudunk. Tehát olyan felgyorsult világban élünk. Isten pedig azt mondja, hogy kedves emberek, ha szeretnétek pontosan tudni a jövendőt, akkor nyissátok ki ezt a könyvet, magát a Bibliát, ezt a 66 könyvet, és ebből meg lehet precízen és pontosan tudni a jövő eseményeiről szóló kijelentéseket. Miért fontos ez? Maga Jelenések könyve első fejezetének a 19. versében egy olyan kijelentést olvashatunk, amit így lehetne megfogalmazni, hogy Isten beszél nekünk a múltról, beszél nekünk a jelenről, és beszél a jövőről. Tehát a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket el tudjuk helyezni a proféciák tükrében. Csodálatos ez a kijelentés, írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ez a profétikus kijelentéseknek a kulcsa, hogy a Biblia bemutatja nekünk a múltat, a múltból le tudjuk vonni az erkölcsi tanulságot, a mára, de ha akarjuk tudni a jövendőt, akkor ezt is megtudhatjuk. És én a mai alkalommal, mint említettem önöknek, a Biblia első vázlat proféciájáról szeretnék szólni, ez Dániel könyve 2. fejezetében szerepel. Ez a könyv, idestova, 2600 évvel ezelőtt íródott, kimondani is nagy, 2600 évvel ezelőtti eseményekről beszélni, és ebben a proféciájában Dániel egy kulcsmondatot előtérbe állít, és ez a kulcsmondat pedig a következőképpen szól, mi lesz az utolsó napokban. Ezt érdemes megjegyezni. Talán zárójelben hadd jegyezzem meg azt is, mert hogy mélyítsük ezt a kijelentést, hogy mi lesz az utolsó napokban, hogy maga a Biblia az utolsó napok kifejezés alatt mit ért. Kétféle értelemben értelmezhetjük az utolsó napok gondolatot. Az első. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versében maga Pál apostol azt mondja, hogy Isten szólott nékünk ez utolsó napokban Jézus Krisztus által. Tehát Jézus Krisztus kijelentései óta már a Biblia szerint tágabb értelemben az utolsó napokban élünk, tehát 2000 év óta. Ha szűkítjük a kört, akkor a Bibliában szerepel egészen pontosan 11 olyan idői kijelentés, mint mondjuk az 1840. augusztus 11, amiről az előző alkalommal beszéltem, tehát ehhez hasonló még 10 ilyen kijelentés szerepel. Ezek a profétikus időszámítás alapján a 19. század közepén jártak le, tehát szűkebb értelemben a 19. század közepe óta élünk az utolsó időben. És amikor azt mondja a Dániel könyvében az írás, hogy mi lesz az utolsó napokban, akkor tulajdonképpen a 19. század közepe óta egészen napjainkig tartó eseményeket már a Biblia az utolsó napok kifejezés alatt érti, és én ezt szeretném a mai alkalommal bemutatni önöknek. Rögtön Dániel könyve második fejezetének az első versét szeretném felolvasni, majd a 28. verstől. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében. Rögtön meg is állnék egy pillanatra. Ha már említettem önöknek azt, hogy a Biblia leellenőrizhető, akkor többek között itt van az egyik támpont. Mert amikor a Biblia valamit kijelent, akkor egészen pontosan ad nekünk egy ilyen fogódzót. Mikor volt Nabukodonozor uralkodásának második éve? Hát akkor utána nézzünk a történelemben. Most ez időszámításunk előtt 603-602. Tehát ekkor történik ez az esemény, amit most olvasok önöknek. Tehát Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmot látott Nabukodonozor, és nyugtalan lett az ő lelke, és az álma félbeszakadt. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolatait támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelentette a titkot, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsd a te szívednek gondolatait. Te láttad, ó király, és imi egy nagy kép, megint megállnék a helyes fordítás alapján, egy nagy szobor, és ez a szobor hatalmas volt, kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. Annak a szobornak a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amint egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, letörte azt a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta azt. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst, arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, felkapta azokat a szél, és helyüket sem találtatták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a nagy szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. Egy kis előzmény. Tehát Nabukodonozor egy igazi despota volt, ma így mondanánk, hogy egy olyan, bocsánat a kifejezésért, hogy egy olyan igazi véres diktátor, akinek se Isten, se ember, csak magával, meg a hatalma fenntartásával foglalkozott. De ez így nem igaz. Mert a profécia azt mondja, hogy ennek ellenére, hogy egy ilyen despota uralkodó volt, Nabukodonozor gondolkodott a jövő felől. Ezért Isten, milyen érdekes, hogy egy ilyen királynak is ad választ, Isten egy álom formájában bemutatta számára az egész emberi történelmet napjainkig és a napjaink utáni való eseményig. Sokan föltették nekem azt a kérdést, hogy hogy egy ilyen despota uralkodóval Isten szóba áll. Kétségtelen érdekelte Nabukodonozort a jövő, és Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 17. versében azt olvashatjuk, hogy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Isten egy álom formájában bemutatta Nabukodonozornak a jövőt, egy szobor formájában. De Nabukodonozor ezt nem értette. Nem tudott ezzel mit kezdeni, és megszólítja az udvarában a bölcseket, hogy ti itt vagytok, akkor legyetek szívesek megmondani nekem, hogy mit álmodtam. Hát erre a bölcsek széttették a kezüket, és hát hogy mit álmodták, király? Mondd el az álmodat, és akkor majd megfejtjük az értelmét. Nabukodonozor meg azt mondta, nem, ha te igazi bölcsek vagytok, akkor mondjátok meg, hogy mit álmodtam. Lássatok bele a gondolataimba. Hát széttették a kezüket a bölcsek, és mondták, hogy ezt nem tudják megtenni. Nabukodonozor pedig azt mondta, akkor meg foglak öletni benneteket. Hát akkor mire tartsalak titeket itt az udvarba? És kiadta a halálos ítéletet a bölcsek irányába, de ekkor már a babiloni udvarban ott van 4 héber fiatalember, köztük Baltazár is, aki Dániel próféta. És a babiloni főember, amikor már vinné őket a halálos ítéletre, akkor Dániel megkérdez, hogy ugyan már mi történt. És akkor elmondja Ariok neki, hogy kiadta a Nabukodonozor a halálos ítéletet, ezért és ezért. Dániel kér egy kis időt, és azt mondja, hogy ő talán lehet, hogy meg tudná fejteni. És még belelátsz a királynak az agyába? Szóval kis időt hadd kérjek. Bemegy a szobájába, leborul Isten elé, imádkozik, hogy ha Isten adta ezt az álmot Nabukodonozornak, akkor jelentse meg nekem, hadd mondjam el a királynak. És Isten Dánielnek elmondja, hogy mi ez az álom. És oda megy Dániel Nabukodonozor elé, és azt mondja, hogy király, én tudom, hogy te mit álmodtál. És Nabukodonozor mondja, hogy hát ez egy hatalmas dolog, akkor légy oly kedves, mondd el. És akkor Dániel elmondja, hogy te, amikor kerested a jövőt, jövőre a választ, akkor álom formájában Isten bemutatta neked, hogy mi is a jövő, nagyon szemléletes az ábra, hogy te álmodtál egy szoborról. Ennek a szobornak a feje aranyból volt, a mellei és a vála ezüstből, az oldala és a hasa részből, a lábszárai vasból, és ami bennünket a mai előadáson a leginkább érdekel, hogy a lábfeje és a lábujjai részint vas, részint cserép. És Nabukodon azt mondja, hogy van Isten az égben. Hát itt van egy héber fiatalember, ráadásul elhurcoltattam Jeruzsálemből, és tudja azt, hogy én mit álmodtam. Hát eddig én ehhez nem voltam hozzászokva, senki nem is tudta nekem elmondani. És Nabukodonozor rájön, tényleg ezt álmodta, de Nabukodonozor nem tud ezzel mit kezdeni. Hát azért mondja, hogy fejtsed meg, Dániel, hogy ennek mi az értelme. És akkor Dániel elkezdi neki mondani, elindul a szobor fejétől, és azt mondja, hogy nézd, király, ennek a szobornak kiváló az ő fényesség, és az ábrázata rettenetes. Hát ez a szobor, mint említettem önöknek, az emberi történelmünket jelképezi. Hát ez teljesen logikus, mert amikor azt mondja Nabukodonozor, hogy érdekel, hogy mi lészen az utolsó napokban, akkor Isten megmutatja neki egy szobor formájában, hogy mi lészen az utolsó napokban. És ennél szemléletesebb ábrázolás az emberi történelmről kevés van. Mert általában egy szobornak mi adja meg az arculatát? Hát nem a feje. Az arcvonásai. És azt mondja, a szobor kiváló az ő fényesség a szobor arcának, de amúgy rettenetes. Most kedves hallgatók, szeretnék önöktől kérdezni valamit. Szinte költői lesz a kérdés. Illik az emberi történelmünkre, hogy ugyan voltak fényes időszakai, de alapjában véve rettenetes? Szerintem tökéletes az ábrázolás, igaz? Petőfi Sándor nagyon jól ismerte Dániel proféciáit. És Petőfi, amikor megírja 1847-ben az Ítélet című versét, akkor Petőfi gyakorlatilag innen veszi, hogy fényes, de ugyanakkor rettenetes az emberi történelem, és azt mondja, ha én is belegondolok, hogy mi lészen a jövőben, akkor az a nagyon ismert sor ott van. Szerintem mindannyian ismerjük, hogy rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig még nem látott a világ. Írja Petőfi 1847-ben. Tehát Dániel elmondja, hogy látod, ilyen lesz, ilyen a történelem, voltak kétségtelen fényes időszakai, de alapjában véve rettenetes. És jön egy megdöbbentő kijelentés, hogy kedves király, az emberi történelmet nem a felelőtlen ember fogja végérvényesen tönkretenni. Most megint megállnék egy pillanatra. Van arra esélyünk, hogy jelen pillanatban a felelőtlen emberiség kimondja a bolygónkra a véget? Van. Na de a Biblia most megnyugtat bennünket, mert azt mondja, hogy tessenek figyelni, hogy a szobor lábára ráesik egy kő. És most nem azonosítom a kő jelképét, az előadás végén fogom. Tehát ezt látja, hogy leesik egy kő, és ami a megdöbbentő a proféciában, hogy azt mondja, hogy kézérintése nélkül esik le ez a kő. Tehát, hogy nem emberi közreműködés által lesz vége az emberi történelmünknek, hanem ez a kő fogja elhozni, és nem akárhova esik ez a kő, hanem a szobor cserép és vas részére. Elmondható az emberi történelemre, hogy agyaglábakon állunk? Hogy cseréplábakon állunk? És most tessenek belegondolni, ez 2600 évvel ezelőtt már benne van a Bibliában. Hogy ilyen az emberi történelem, ezt elmondja Dániel Nabukodonozornak, és azt mondja, hogy az arany, az ezüst, a bronz, a vas, a vas és cserép elegye után jön egy következő birodalom. De az a birodalom, tehát a kő leesik, szétporlasztja ezt a szobrot, ez a szobor apró darabokra hullik a profécia alapján, és azt mondja, és a helyén egy nagy hegy lett, és betöltötte az egész földet. És Dániel ezt elmondja a Nabukodonozor. Nabukodonozor azt mondja, hogy van Isten az égben. Hát ezt álmodtam. Na de én magamtól soha nem jöttem volna rá, hogy ennek mi az értelme. Dániel szépen elmondja, hogy ez az álom és az értelmét is megmondta a királynak. És akkor most itt jön a igazán izgalmas rész, mert Dániel itt nem áll meg, hanem, és nekem is ezt kell bemutatni, most szépen végigmegyünk a szobor fejétől egészen az alapzatáig, mert a Biblia, maga a Biblia, és nem kell hívnunk más könyveket, Biblián kívül íratokat, maga a Biblia megmondja, hogy ezek a nemes fémek, amelyek ilyen csökkenő sorrendben mennek végig. Most tessék elképzelni, az aranytól eljutunk az agyagig. Melyik birodalmakat szemlélteti a Szentírás? Nem kell keresnünk, mert rögtön azonosítja az első birodalmat a Biblia. Dániel azt mondja a Nabukodonoszornak, hogy te vagy az aranyfej. Fantasztikus. Tehát te, mint Nabukodonozor, a te birodalmad, a babiloni birodalom az aranyfej. Néhány évvel ezelőtt nagyon örültem, hogy megadatott, hogy el tudtam menni Londonban, és Londonban a British Múzeumban bementem. Hát a British Múzeum olyan, hogy körülbelül az ember egy hétig nem tudna kijönni onnan. Szó szerint szinte megelevenedik a Biblia, és annak meg külön örültem, hogy akkor egy időszakos Babilónia kiállítás volt. Hát fantasztikus volt az egész kiállítás, tényleg az ember olyan, mintha az ókori Babilóniában lett volna. Egyébként csak zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy amikor élt Saddam Hussein, mert hogy Babilónia a mai Irak területén található meg, Bagdadtól 140 kilométerre délre Hilla városában. Tehát a romjai még tulajdonképpen mind a mai napig megvannak. Például az Istár kapu, ami egy nagyon híres jelképe volt a babiloni birodalomnak, német régészek tárták fel 1899-ben, most Berlinben a Pergamon Múzeumban található meg. Saddam Hussein második Nabukodonozornak képzelte magát, és hát ilyen égetett sziklák voltak, és ő azt gondolt, hogy majd az ő birodalma is olyan hosszú birodalom lesz, és beleégette a nevét ezekbe a téglákba, mondván, hogy ő második Nabukodonozor, hát tudjuk Saddam Husseinnek a végét. Na most miért arany? Mert abban az időszakban ott rendkívül sok arany volt található, másrészben pedig ma milyen arany található Irak területén. Mi az, ami a Közel-Keletnek az aranya? Hát az olaj, igaz? Tehát a Biblia ezt szépen azonosítja, ugyanakkor azt is elmondja, hogy csak addig vagy aranyfej, amíg te uralkodsz. Mert az utána lévő uralkodó Belsacár már elherdálja a babiloni birodalmat. És akkor így folytatódik a profécia, hogy amikor vége van a babiloni birodalomnak, utánad más birodalom támad, és tesznek figyelni, az alább való, mint te. Mert utána a babiloni birodalmat kidöntötte meg. Időszámításunk előtt 538 márciusában Círus, a perzsa uralkodó. És akkor feljön a történelem színpadára az ezüst kar, kéz, ez Perzsiát jelenti. Ezt Dániel könyve 8. fejezete szó szerint azonosítja. De a történelemben is utána nézzünk, ezt pontosan tudhatjuk, hogy így történt. A perzsák körülbelül 200 évig vannak a történelem színpadán, mint uralkodók, és egyszer csak Macedóniából elkezd növekedni egy fiatal ember, rendkívül tehetséges, Arisztotelész a tanítója, 20 évesen már a görög hadsereg főparancsnoka, ma így hívjuk, hogy Nagy Sándor. Nagy Sándornak van egy nagyon híres lova, a Bukefalosz, és Nagy Sándor Macedóniából kiindul, és mintegy 12 év alatt bekebelezi szinte az egész világot, Macedóniából elmegy India nyugati csücskéig. Ettől ő teljesen megittasul, hát 20 éves, utána már mondjuk 33 év, 32 éves és 8 hónapos egészen pontosan, amikor meghal, mert nagyon legyengül a szervezete, de azért ő az Isten. Őt istenként kell tisztelni. Aztán Harold Lamb megírja Nagy Sándor élete című könyvét, és ezt az állítólagos Istent egy malária szúnyog megcsípi, és meghal. És vége a bronzbirodalomnak is. Ez aranyjal kezdtünk, jön az ezüst, jön a bronz, a Nagy Sándori Hellén Görögország után. Persze utána Nagy Sándornak még vannak utódai, de ők már nem annyira befolyásolták a történelmet. Persze a Hellén kultúra az egy csodálatos kultúra volt, de a Nagy Sándori Hellén Görögország után kijön fel, melyik birodalom jön fel a történelem színpadára, amit a Dániel könyve másik fejezete Vassal azonosít, mint az ókori része mintegy 500 évig fennáll. És rettenetes nagy birodalom. Róma. Ahogy tetszenek mondani, Róma. Így van. 500 évig fennáll Róma, egészen pontosan időszámításunk szerint 476-ig, és egy gondolkodó ezt tökéletesen megfogalmazta, Ellen Goldwhite, hogy nézzük meg ezeket a birodalmakat, és ezek a birodalmak azért buktak el folyamatosan, mert tulajdonképpen erkölcsileg hullottak össze. A Pátriárkák és Proféták című könyvében így fogalmaz, hogy ezután következő birodalmak még becstelenebbek, még erkölcstelenebbek lettek, és egyre mélyebbre süllyedtek az erkölcsi értékek mérlegén. Az egymás után következő királyságok mind alacsonyabbra süllyedtek, amint megfeledkeztek Istenről, úgy süllyedtek mélyebbre és mélyebbre az erkölcsi értékek skáláján. Arany, ezüst, bronz, vas. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek az elmúlt alkalommal azt az idézetet, ami a német irodalom talán egyik legnagyobb alakjától származik, Goethétől. Goethe is nagyon megértette, hogy az emberi történelem tulajdonképpen azért gyengül, mert hogy erkölcsileg gyengülünk. És Goethe azt fogalmazta meg, hogy az európai gondolkodásmódban az a legnagyobb tragédia, hogy acél termeltünk, de salakok maradtunk. Nagyon szemléletes, igaz? Hogy acélt termeltünk, de salakok maradtunk, és nézzük meg, hogy ahogy megyünk le a történelmen, elhagytuk már a vasat is. És amikor Dániel bemutatja Nabukodonozornak, hogy a vasnak is vége, de a vas, amikor a vas lábfej is vége, a fej, a kar, a has, a láb, de itt nem áll meg a történelme. A profécia nem erre helyezi hangsúlyt, hanem mire helyezi hangsúlyt? A második fejezet 41. versétől a 43. verséig. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom ketté oszol, pontosított fordításban ketté törik, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyak cseréppel. És hogy a lábújai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig a vasat elegyülve láttál agyakcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Döbbenetes a profécia. Tehát azt mondja ki, hogy amikor vége van a vasnak, akkor a vas, és ez nagyon fontos megértenünk, nem eltűnik, hanem ketté törik. Tehát a vasnak az egyik része, az ókori része az a történelem süllyesztőjébe kerül, de a második része, kedves hallgatók, és megelőlegezek valamit, a történelem végéig fennáll. Ez nagyon félelmetes, igaz? Azt mondja, csak ketté törik, a történelem végéig fennáll, mert azt mondja, hogy amikor már eljutunk a szobornak a lábfejéhez és az ujjaihoz, akkor azt mondja, a vasból is lesz, meg lesz a cserép lábujjakból is. Nagyon könnyen azonosíthatjuk, hogy kit jelképez már az ókori római birodalom bukása után a történelmünkben, kit jelképez a vas, és kit jelképez a cserép. Mert a történelem most segítségünkre jön, a történelemtudomány, mindannyian tanultuk, hogy az ókori római birodalom időszámításunk szerint 476. augusztus 24-én eltűnik, vége szakad, amikor a germán Odoáker, az utolsó nyugat-római császárt, Augustus Romulus leteszi a trónjáról. Na de a profécia tovább megy. A Rómának nem csak az ókori részét mutatja be a profécia, hanem egészen pontosan bemutatja, hogy kit is jelképez a tovább élő vasban. Milyen hatalmat jelképez a tovább élő vas? ki az a hatalom a középkorban, aki, és most tessenek figyelni, aki tovább folytatja az ókori Róma vas politikáját, vas jogrendjét, vas akaratát, a hatalomittasságát és a vallását. Mert van egy hatalom, ami ezt tovább viszi. Az ókori Róma meghal, de a szellemisége az tovább nő, tovább él. Az tovább él. Nagyon sokat tanultam abból a könyvből, amit esetleg már talán csak antikváriumokban lehet megkapni, de ajánlom is szíves figyelmükbe Wolf Schneider Városok úrtól utópiáig című könyvét, és ebben a szerző a következőt fogalmazza meg, a könyve 129. oldalán. 476-ban a germán király Odoáker letette a trónról az utolsó nyugatrómai császárt. És most jön a lényeg. És ezzel Róma városállam hivatalosan is megszűnt, de Róma nem tűnt el a föld színéről. A keresztény világ központjává fejlődött, és a pápák lettek a világbirodalmi hagyományok folytatói. Pontifex Maximus a címük, tehát ugyanaz, mint a római császároké, akik az államvallás főpapja is voltak. Rendkívül megdöbbentő, igaz? Tehát a világi történetírás is ezt már feljegyzi, de ezt megelőzően már Dániel könyvében is benne van. Tehát, hogy a vas szellemiség, ki az, aki ezt a szellemiséget tovább viszi? A középkori Róma. De ezt így kell kimondani. Az ókori Róma, utána a középkori Róma. Na de kit jelképez a cserép? Kit jelképez ez a tíz lábúj? Na most nehogy azt gondoljuk, hogy itt amikor a cserépről beszélünk, akkor kizárólag tíz valakiket kell keresnünk. Ez egy jelképes szám, ez egy globális szám, ahogy a kezünkön tíz új van, vagy a lábunkon tíz lábú. Ezzel az összegségét akarja, globalitását akarja bemutatni számunkra Dániel könyve, hogy kik voltak azok, akik tulajdonképpen az előző civilizációkhoz képest csak cserépkultúrájuk van. Mert az első civilizáció az egy aranykultúra. Babiloni birodalom is egy nagyon nagy civilizáció volt. Nagyon nagy civilizáció volt a Médo-Perzsa birodalom is. Szellemiségében óriási civilizáció volt az ókori Görögország, igaz? Ő hatalmában óriási civilizáció volt az ókori Róma. Na most ezekhez képest a következő birodalmak csak cserépcivilizáció. Kétségtelen, azokat a népvándorlási törzseket kell most azonosítanunk, akik már folyamatosan a második, harmadik, negyedik századtól már Ázsiából jönnek fel Európa színpadára, teljes mértékben gyengítik a római birodalmat, és aztán 476-ban meg is döntik. Tulajdonképpen azokat az utód államokat kell most keresnünk, akik megtelepedtek az ókori Róma területén. Tetszenek látni a térképet, a vizigótok, a burgundok, az elemánok, a lombargok, a germánok, a hunok, tehát azokat a birodalmakat mutatja most be számunkra Dániel könyve, amelyek az ókori Róma területén már ott voltak, de az ókori római birodalom bukása után, hisz előidézik a bukást, középkori nemzetállamokká válnak. És ezek a népvándorlási törzsek, a civilizációjuk, a kultúrájuk, cserépcivilizáció az előbbi hatalmakhoz képest? Hát fantasztikus a profécia, nem? Hogy egy-egy mondatban, egy-egy kijelentésben mit bemutat. Tehát a vas a középkori Róma, a cserép lábújak pedig azokat a népvándorlási törzseket jelenti, akik Ázsiából feljönnek a történelem színpadára, megdöntik az ókori római birodalmat, és letelepednek Európa területén, és nemzetállamokká válnak. De most tovább megyünk, mert most megnézzük Dániel könyve 7. fejezetét. Mert a 7. fejezet a Biblia második vázlat proféciája, és amikor azzal kezdtem az előadást, hogy Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat látott, akkor most jön a 7. fejezet, ez 50 évvel később történik meg azokhoz az eseményekhez képest, amit most elmondtam önöknek, mert a 7. fejezet ugyanezekről a birodalmakról beszél, csak elmélyíti előttünk a mondani valót. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme a 4. állat rettenetes, iszonyú, rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt, zúzott, a maradékot lábaival összetapost. Tehát ez a vas, ez az ókori Róma. Nagyon szemléletes a leírás. Ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Ez érdekes ez a kijelentés. Mi alatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között. Hát ez a kép, ez most nagyon sokat fog nekünk segíteni. A 2. fejezetben a szobor, az aranyfej a babiloni birodalmat mutatta be, a 7. fejezet ugyanerről a birodalomról beszél, csak már sasszárnyakon lévő oroszlánként mutatja be a babiloni birodalmat. Ami a 2. fejezetben az ezüst kar és az ezüst mell, az a 7. fejezetben a medve. Ami a bronz hasat mutatja be a 2. fejezetben, a 7. fejezetben párducként mutatja be a nagysándori hellén Görögországot. Ami a vas a 2. fejezetben, és most tessenek figyelni, a 7. fejezetben fenevad. Ami a 10 lábúj, az a fenevad fején lévő 10 szarv. Könnyen meg lehet jegyezni, így azonosítani a birodalmakat? Tehát ugyanaz, csak más jelképek formájában. De valamit hozzátesz a profécia. De mielőtt ezt azonosítanám, azért nézzünk meg valamit. Hogy Isaac Newton, aki szintén egy óriási nagy gondolkodó volt, viszont nagyon jól ismerte ő is a proféciákat, Newton azonosította, szó szerint azonosította, ha már azokról a népvándorlási törzsekről beszélünk, amelyek letelepedtek az ókori római birodalom területén, és aztán a bukása után megalapították az európai nemzetállamokat, azokat hogyan lehetne azonosítani? Számos múltbéli profécia magyarázó konkrétan azonosította a 10 szarvat a római birodalom helyén létesült új barbár királyságokkal, amelyek sorra felvették a kereszténységet, és így a római egyház mindinkább hatalma alá tudta vonni őket, illetve fent tudta tartani bennük a vas örökségét. A nagy természettudós Isaac Newton, aki kiváló profécia magyarázó is volt, így sorolta fel őket. Hunok, ravennai királyság, vizigótok, frankok, mai franciák, vandálok, szvevek, burgundok, alánok, brittek, lombardok. Aztán a 19. században egy híres adventista profécia magyarázó, Uriah Smith pedig így nevezte őket. Hunok, osztrogótok, vizigótok, frankok, vandálok, szvevek, burgundok, herulok, angolszászok, lombardok. Tehát, hogy lehet azonosítani a 10 szarvat a fenevad fején, de a szobornál a 10 lábújat is. De kedves hallgatók, a 2. fejezethez képest a 7. fejezet mit ad hozzá a mondani valónkhoz? Mert a 7. fejezetben az is le van írva, hogy ott van a 10 szarv, de azt mondja, hogy 10 szarv közül egy kis szarv felemelkedik. Ugye a szarv a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe, nagyon szemléletes a kép. Tehát ott van egy ilyen nagyon ormotlan csúnya fenevad, ami jelenti az ókori római birodalmat, de ugye azt megbeszéltük, hogy az tovább él a vasban, és azt mondja, hogy ennek a fenevadnak a fején ott van 10 szarv, azok az új barbár királyságok, amelyek az ókori római birodalom bukása után letelepednek, de közöttük van, és tessék megnézni a jobb oldali képet, nagyon szemléletes, hogy ennek azt mondja, hogy nagyokat szóló szája van ennek a szarvnak. És diktál a 10 szarvnak. És ez a kis szarv mondja meg a 10 szarvnak, hogy mit csináljanak, mit lehet csinálni, hogy éljetek, milyen legyen a vallásotok, milyen vallás kötelező felvennetek. Én beleszólok majd a ti politikai életetekbe, én majd megmondom, hogy milyen, kivel házasodhattok. Én majd mindenbe beleszólok, mert én diktálok nektek, Mondja a 7. fejezet. 1241-ben egy katolikus gondolkodó a következőképpen azonosította ezt. Azt mondja, hogy 10 király létezik egy időben a földön, akik felosztották maguk között a föld kerekségét, az előző római birodalmat, de folytatódik a gondolat. Salzburgi Eberhard érsek mondott egy beszédet a Regensburgi zsinaton 1241-ben, és akkor ő visszautal a Dániel 2 és a Dániel 7-re. Tehát az, hogy 10 király létezik a földön, felosztották az ókori római birodalmat, és most tessenek figyelni. És egy kis szarv sarjad fel ezek közül, amely elviselhetetlen uralkodással gyötri a keresztény népeket és Istennek szentjeit, összevegyíti az isteni és az emberi dolgokat, megállnék egy pillanatra, mit értett ez alatt? Hát azt, hogy a kis szarv, vagy az ókori római birodalom után lévő vas beemeli a vallási filozófiájába, beemeli az ókori római birodalom vallásosságát. Rendkívül megdöbbentő. Összevegyíti a népeket, Istenek szentjeit, az emberi dolgot, elindítja útjára a legkárhozatosabb és a legmegvetendőbb dolgokat. Mi volna világosabb, mint ez a profécia? Mindazok a jelek és csodák, amelyekre a mi isteni megváltónk előre rámutatott, ami számunkra már régóta teljesedésbe mentek. Tehát mit mondod, hogy ott az a kis szarv, és ez a kis szarv fog uralkodni a középkorban. Kik felett? Az európai királyságok felett. Nem mondja ki, hogy ki, de szerintem tudható. De szerintem tudható, hogyha visszaemlékszünk a történelmi ismereteinkre. De most ugrunk egy nagyot az időben, mert Dániel könyve az időszámításunk előtti 6. század, körülbelül most ugrunk 600 évet, már az első század környékén vagyunk, sőt az első század végén, amikor Jézus Krisztus János apostolnak ad egy kinyilatkoztatást, azért egyedülálló jelenések könyve, mert ez közvetlen Jézustól származik, és a jelenések 17. fejezetében Jézus visszautal Dániel könyvére. Tehát hitelesíti Jézus Dániel könyve hitelességét tulajdonképpen. Következőt olvashatjuk a 17. fejezet 12.-13. versében. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és a szándékukat a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. Mit jelent ez egészen pontosan? Hogy ott van 10 szarv, és ez a 10 szarv, ez a 10 király, mondom, ez egy jelképes kifejezés, ennél sokkal több van, mit csinálnak? Az erejüket, a hatalmukat, még egyszerűbb kifejezés élve, behódoltságukat odaadják a kis szarvnak. Jövőre ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját. Nagyon érdekes volt, tegnap előtt Ferenc pápa Svédországban volt, és Luther Mártont egy nagyon érdekes alaknak nevezte. Azt mondta, Luther egy érdekes alak, aki tulajdonképpen valamikor egy katolikus pap volt Luther, amikor elindítja a reformációt. Luther is nagyon jól ismerte ezeket a proféciákat. És Luther a következőt fogalmazza meg. Mert Luther Márton nagyon jól értette a profécia kijelentését a vas maradandó voltáról, rejtetten darabokra szakadozott formában is fennmaradó negyedik birodalomról. És azt mondja, a római birodalomról beszél legtöbbet és a leghosszabban a profécia, hogy nekünk is erre fontos odafigyelnünk. A lábujjak megoszlanak, ám valamennyien a vas lábszárából erednek. Amint az emberi testben is megosztva vannak a lábak ujjai, de egytől egyig a lábszárból nőnek ki. És azt mondja, a vas jellege megmaradt, mert a rendek, a hivatalok, a jogok és a törvények nem változtak. Ezért mondja Dániel, hogy ha megosztott birodalom is lesz, benne marad a vas, gyökere, szára, törzse. Mindez azért iratott, hogy tudjuk, a római birodalom lesz az utolsó, mert egyedül Krisztus országa tör meg. Most megint megállnék egy pillanatra. Mit ismert fel Luther? Hogy kedves emberek, nincs még egy ilyen birodalom a világ történelemben. Az ókori része mintegy 500 évig fennáll, 476-ban megtörik, de csak megtörik. Nem hal meg, csak megtörik. De a következő része egészen a történelem végéig fennáll. Tehát azt mondja Luther, hogy a középkori Róma a történelem végéig fennáll. És a középkori Rómának mindig lesznek egy nagyon erős szövetségesei, ezek az európai hatalmak, ahogy megyünk előre a történelemben. Ezért akárhány király is kell fel, és a török akárhogy tajtékzik. Luther idejében ott a török, de Luther felismert valamit, amiről beszéltem az elmúlt alkalommal, hogy Luther is azt mondja, nem kell félni a töröktől, mert a töröknek nem lesz világhatalmi szerepe, mert megtörik végérvényesen. Luther tudta, hogy a profécia nem az iszlámra helyezi a hangsúlyt, hanem a vasra. Hanem a vasra. És a 7. fejezetben lévő fenevadra. És azt mondja, hogy király is fel kell, török is akárhogy tajtézik, meg lehet, csatát is nyernek a vasból való gyökéren, és plántán azonban soha nem lesz hatalmuk, és nem írthatják ki, bizony állni fog az utolsó időkig. Előszok a Szentírás könyvéhez, Magyarországi Luther Szövetség. Megdöbbentő, igaz? Hogy a történelem végéig fent áll ez a hatalom, ott vannak az erős szövetségesei, ezek tulajdonképpen ma már így hívjuk őket, hogy európai nemzetállamok. Egy Ellen Goulding nevezető szerző ezt még inkább nagyon jól megfogalmazta 1899-ben. Az egyházi és a világi erő keveredését ábrázolja a vas és a cserép. Az ilyen egyesülés minden szempontból gyengíti az egyház erejét. Az egyház világi hatalommal való felruházása gonosz eredményeket fog szülni. Mit mond? Hogy tulajdonképpen a vas az egyház. A cserép, a világi hatalmak. És amikor ez a kettő vegyült a középkorban, abból mindig probléma volt. Ezt hogy nevezzük így? A trón és az oltár szövetsége. A trón és az oltár szövetsége a vas és a cserép. Nem lehet, ez mindig gonosz eredményeket szült. Szeretném megkérdezni, és most már lejárt az időnk, csak nagyon rövid leszek, hogy ez a szövetség, hogy legyen egy nép, legyen egy nyelv, legyen egy összefogás. Volt már ilyen a történelemben? Tudunk egy történetet a Bibliából? Hát ez a bábeli toronyépítés története. Nézzük meg, hogy nagyon megdöbbentő módon a Biblia azt mutatja be, hogy Mózes első könyve 11. fejezetének 6. versében, és mondta az Úr, imé a nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Azt írja ez az Ellen Goulding nevezetű szerző, nagyon szemletesen a Bibliából levezetve, hogy összefogtak akkor ott a népek, hogy ha még egyszer lesz egy özönvíz, akkor ne tudja elpusztítani a világot, nem Istentől kértek segítséget, hanem miben bíztak? Az emberi összefogásban. Szeretném megkérdezni, van új dolog a nap alatt? Ma miért akarnak Európa nem népei egyesülni, vagy miért egyesültek? Ismerjük azt a mondatot, hogy egységben az erő? Az egyesülés az mindig is megvolt. De hogy miért akartak és akarnak egyesülni? Van egy kulcs kifejezés. Mert ez az egyesülés mikor kezdődött? Az ókori római birodalom bukása után. Ennek az egyesülésnek volt egy erős összetartó ereje, ez a vas, és később a kis szarv, vagyis a középkori Róma. Aztán jött egy törés a nagy francia forradalom idején, ott jött egy törés, amikor tulajdonképpen ebből kialakul az ateizmus, de ma már az ateizmusnak is vége. Most megint mihez térünk vissza? A vallásossághoz. Én összegyűjtöttem, hogy mi az a kulcs kifejezés, ami ma Európa népeit szintén egy ilyen összetartásra ösztönzi a vallásossággal vegyítve? Ez a békesség és biztonság. És ezzel kezdtem az előadásom, hogy a II. Világháború idején 4 politikus leült, és megbeszélték, hogy össze kell fognia Európa népeinek, hogy nehogy még egyszer legyen egy pusztító háború. Azért jött létre, hogy az európai háború, tehát a II. Világháború után ne legyen egy még rettenetesebb háború. 45 és 59 között ez volt a fő cél. 90 és 99 között, aztán amikor a kelet-európai birodalmak, kommunisztikus birodalmak összehullanak, akkor össze kell fogni, de megjelenik egy következő probléma, ez meg a környezetvédelem. Tehát mindig van egy probléma, ami miatt össze kell fogni Európa népeinek, felmerül a békesség és biztonság összefogásának a gondolata ismét, aztán 2000 és 2009-ben történik valami. Ez 2001. szeptember 11-e a pusztított terrortámadás az Egyesült Államok ellen. Erre válaszul az EU országai sokkal szorosabban együttműködést hoznak létre a bűnüldözés javítása érdekében és a terrorizmus érdekében. 2008-ban megjelenik a gazdasági világválság, megint ez arra ösztönzi a népeket, hogy nagyon össze kell fogni. 2014-től pedig Oroszország ismételten nagyhatalmi szerepet akar kapni, bekebelezi a Krím-félszigetet, ez Európát megint egy összefogásra készteti, de már megjelennek a Közel-Keleten, illetve Európában a vallási iszlám fanatikusok, rengeteg terror cselekmény van, elindul a migráció Közel-Keletről szintén Európába, eközben létrejönnek a terrortámadások, összefogásra készítik a népeket. De tetszenek tudni, hogy most jön a legmegdöbbentőbb rész. De nem ezért fognak össze Európa népei. Ez benne van, ezt mindannyian látjuk, igaz? Na de most a profécia bemutat nekünk valamit. Hogy Európai Unió ki ellen fog hadakozni? Ki ellen akar háborút indítani? Az iszlám fanatikusok ellen? Nézzük meg a proféciát. 10 szart pedig, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ez egy jelképes kifejezés, ez az egy óra, nagyon rövid ideig. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és a szándékukat a fenevadnak adják. Tehát azt mondja, hogy Európa népei összefognak, nagyon rövid ideig hatalmat kapnak, ezt a hatalmat kinek adják? Azt mondja, a fenevadnak. Tehát a fenevad képében megjelenő vasnak, a vas képében megjelenő kis szarvnak, tehát a középkori Rómának és annak a jogutódjának. Ezek összefognak, de ki ellen? A klímaváltozás ellen? A terrorizmus ellen? A gazdasági világválság ellen? Nem ezt mondja a profécia, nem én találom ki. Nézzük meg, ezek a bárány ellen viaskodnak. És a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. Hát tegnap, amikor Tiszaújvárosban tartottam, akkor láttam az emberek arcát, ilyen döbbenten figyeltek. Most is látom az önök tekintetét. Hát ez egy új dolog, igaz? Ki ellen fognak össze? Jézus Krisztus ellen. Nem én mondom, ott a profécia. Hatalmukat, szándékukat odaadják a fenevadnak. Tulajdonképpen ezt így lehetne megfogalmazni. Isten nevében, de Isten nélküli egység. Rendkívül megdöbbentő, igaz? Isten nevében jönnek össze, mert ki tartja össze őket most is? A kis szarv, a 10 királyt, egy református lelkész, Siposete Ámos, amikor megírja Európai Unió keresztény szemmel című írását, akkor ebben ő ezt tökéletesen meglátta. Hogy ki ellen hadakoznak, de még egyszer mondom, nem az iszlám ellen. Nem a migráció ellen. Nem a gazdasági világválság ellen. Nem a klímaváltozás ellen, csak soroljak néhány dolgot, ami napi hírekben benne van. Hanem kik ellen fognak harcolni? Kik lesznek a vallási fanatikusok? A bárány és a bárány követői. Hogy fogalmazta meg ezt Siposete Ámos? Vizsgáljuk meg tulajdonképpen, melyik az a nagy gondolat vagy gondolatrendszer, ami mögé ma fel lehet Európa népeit sorakoztatni. Az egyik ilyen varázs a pluralizmus, tehát a többféleség. Vagyis nem Isten az, aki a világ ura és a végső események mozgatója, mert Isten, mint teremtő, fenntartó, törvényadó, számonkérő tekintély már nem létezik számukra. Hát persze, hogy nem létezik, mert nem az Isten követés a cél, hanem az egységben az erő. Hanem, hogy mi emberek fogjunk össze, és mi emberek legyünk Istenek, és szolgáljunk valaki olyat, aki magát Istennek tartja. Egy olyan vallási hatalmat. De hogy folytatódik? Ez lesz tehát az a nagy szellemi filozófiai kábítószer, amit ha bevesz Európa szellemileg, olyan kábultságba kerül, amiben a kesztyűs kéz gazdája azt tehet a tömegekkel, amit csak akar. Már azonban ennek a fundamentalista jelzőnek a tartalma is jelentősen megváltozott. Aki a keresztények közül ragaszkodik ahhoz, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen kijelentése, aki a 10 parancsolatot abszolút isteni normának nevezi, aki azt állítja, hogy Jézus az egyetlen út és igazság, és csak benne van az igaz élet, aki azt tanítja, hogy lesz ítélet minden ember fölött, amelyet Isten tart, őket nevezik majd fundamentalistáknak, akik a világ békéje ellen vannak. Mondja egy református lelkész. Mert felismerte, hogy 2000 évvel ezelőtt Isten bemutatott valamit. Tetszenek tudni, kedves hallgatók, a Biblia azért több, mert Dániel 2.20-nál van egy ilyen írás, hogy Isten az, aki felszínre hozza a mély és az elrejtett dolgokat. Mert most mi mit gondolnánk, hogy mi ellen kell összefogni, mi ellen fognak összefogni, amiket soroltam, ezeket a napi problémák ellen. De nem. Hanem egy olyan időszakban élünk, akik majd akik lesznek a vallási fundamentalisták, nem az iszlám terroristák, nem azok, hanem akik ragaszkodnak a Bibliához, és ragaszkodnak Isten személyéhez. Ők lesznek a bibliai proféciák alapján a 10 szarv és a kis szarv ellenségei. Ez rendkívül megdöbbentő. Na de Dániel ezt mondja, amikor már járunk a profécia végén, mert azt mondja, hogy pedig vasat elegyülve láttál agyokcseréppel, azok csak emberi magától akarnak egyesülni. Emberileg akarnak egyesülni. De egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. Hát a vasat lehet cseréppel egyesíteni? Hát költői kérdés, gyermeki kérdés. Tehát amiért ma össze akarnak fogni Európa népei a vassal, a középkori Róma jogutódjával, vagy folytonosságával, hogy pontos legyek, nem fog sikerülni, mert a vas nem egyesül a cseréppel. Hogy fejeződik be az agyaglábokon álló történelmünk? És ezt az előadás elején említettem. Lesz összefogás, lesz bárány ellen való viaskodás, lesznek problémák, de hogy fejeződik be Dánielnek, hogyan mutatta be Isten, egy kő leszakadt kézérintése nélkül. És most valamit hadd mutassak önöknek. A kő nem a fejre esik. Meg nem a vára, nem a hasra, nem a vas lábszárakra, hanem hova? Hát ami a mikorunk. Igaz? Hát ez már a mikorunk, a cseréplábújak, a vassal elegyítve. Luther is meglátta, ez egészen a történelmünk végéig fennáll. Sőt, mi több, Rembrandt, a világhíres holland festőművész is részkarc formájában bemutatta Dániel 7. fejezetét. Nézzék, hogy a szobor ahogy eldől. És a szobornak nincs meg az egyik lábfeje. Miért? Mert hogy a kő odaesett. De ki ez a kő? Ki ez a kő, aki kimondja a végét az emberi történelemnek? Ki ez a kő, aki ellen az Unió Rómával egyesülve fel akar lépni? És el akarja az útból távolítani a követőivel egyetemben? Ki ez a kő? Hát ez szó szerint azonosítja a Biblia. Egyébként Mózes könyvétől Jelenése könyvéig ez egy kötött jelkép a kő. Nézzük meg, 1 Korintus 10:4. És mindannyian egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. E kőszikla pedig Krisztus volt. Ki mondja ki az emberi történelemre a véget? Akármilyen összefogás, akármilyen idézőjelben bábeli összefogás lehet. De Isten miért mondja ki? Hát ki ellen hadakoznak majd a népek, nemzetek? Azt mondja, a bárány ellen. Milyen megdöbbentő? Nem az iszlám terrorizmus ellen fognak össze, hanem a bárány ellen. Meg a követői ellen. De Isten mit mond Ézsaiás könyve 54:11-ben? Hogy egységben az erő, kedves emberek, én ezt nem tudom elfogadni, az igazság által leszel erős. Az igazság által leszel erős. És a te igéd igazság, a te bibliai ige az igazság. Isten azt mondja, én mondom ki az emberi történelemre a véget, nem az egyesülés, nem az egységben az erő, de mindazok, akik hozzám ragaszkodnak ebben az időszakban, amikor pont fel fognak lépni én ellenem és a követőim ellen, na azokat tudom majd megmenteni, és azokat az embereket megmentem majd ebben az időszakban, és hogy fejeződik be a profécia? Dániel 2.44, és figyeljenek, hogy kezdődik, és azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat. Mikor támaszt az egek istene birodalmat? Amikor mit látunk? Nem az egyesülést? 2600 évvel ezelőtt íródott le. Döbbenetes a profécia, igaz? Amikor ezt látjátok, emberek, amiről eddig most beszéltem, na azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza, elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Lesz egy ötödik birodalom, de az az Isten országa. Ha mi a cserép lábújakon élünk, a cserép civilizációnál, visszakérdezek, itt élünk? Beszél rólunk a profécia? Akkor lesz még egy bármilyen emberi hatalom? Azt mondja, nem. Mert oda esik le a kő, de a kő után mi jön? Az Isten országa. Ennyire közel élünk az Isten országhoz. És hadd utaljak vissza, mivel kezdődött a profécia? Mit mond Isten Nabukodonozornak? Hogy akartad tudni a jövőt, hogy mi lészen az utolsó napokban. Hát megmutatom, hogy mi lészen az utolsó napokban. 2600 évvel ezelőtt leírodott a profécia, elhoz bennünket a korunkig, és a korunk utáni eseményekig, vagyis Isten országáig. Utolsó lezáró idézet, ezzel zárom az előadásom. Szintén Ellen White-tól származik, nagyon jól megértette ő is nagyon értette a profétikus kijelentéseket. Az emberiség történelmét megörökítő krónikák úgy tüntetik fel, hogy a nemzetek fejlődése, birodalmak emelkedése és bukása az emberi akarat és vitészség függvénye, és hogy az események alakulását nagy mértékben emberek hatalma, becsvágya, szeszélye határozza meg. Isten igéje azonban félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok egymás közötti harca fölött, mögött és általuk meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen viszi véghez szándékát. A profécia bemutatja, hogy Isten szinte kineveti az egységben az erő gondolatát. Mert amiben én nem vagyok benne, az egy véges birodalom. Mi most egy véges emberi összefogásnak a birodalmában élünk, de fölhívja a figyelmünket, hogy mindazok, akik hozzám ragaszkodnak, azok részesei lehetnek az ötödik országnak. Ez pedig az Isten országa. És itt, kedves hallgatók, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, a mai előadás eddig tartott. Aki esetleg nem ismerte ezt a proféciát, remélem, hogy úgy megy haza, hogy milyen egyedülálló kijelentést ismerhetett meg a Bibliából, egy 2600 évvel ezelőtti könyvből. Ez a könyv végigvezet bennünket, még sok-sok más mindent is be tud mutatni, de a jövő alkalommal pedig kizárólag Jelenések könyve 13. fejezetének a második részéről lesz szó, mert még egy nagy hatalom benne van a Bibliában, ugyanígy, az pedig az Amerikai Egyesült Államok. Az Amerikai Egyesült Államok történelme is benne van a kezdetektől napjainkig a Bibliában, de ez majd, ahogy említettem, december 1-én lesz bemutatva. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!